Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében járulunk a szent színed elé, a tisztító vérnek köszönhetően. És köszöntésképpen meghajtjuk a mi lényünket a te hatalmasságod előtt. Meghajtjuk a térdünket és a fejünket előtted, atyám, és megköszönjük a megváltás művét, amit te bevégeztél Krisztusban a kereszten. Köszönjük, Úr Jézus, a győzelmet, a háromszoros megváltást, a szent véráldozatot, a megtört testet. Köszönjük, atyám, hogy a szent szellemeddel közösségben lehetünk, és hálát adunk a menny minden erőforrásáért, amely a rendelkezésünkre áll, és mi mozgósíthatunk a hitünk és a szavaink által. Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy az isteni fajta hitet adtad nekünk, hogy a hit szavával tudjunk előszólítani dolgokat. Épp úgy, ahogy te tetted. Hálát adunk, atyám, a mai alkalomért. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk, és mi érted jöttünk. Köszönjük a gyülekezet angyalát, és hálát adunk, atyám, a te igédért, amit szabadon prédikálhatunk. Hálákat adunk a nyitott szívekért, a halló fülekért, a látó szemekért. Szellemiességet és szomjúságot árasztunk ki a hallgatóság felett, valamint a kijelentés, bölcsesség és tisztálátás szellemét. Köszönjük a növekedés szellemben. Köszönjük az egységet, a békét, a szeretetet. És hálát adunk, drága Szent Szellem, hogy folyamatosan munkálsz a testünk megújításán. Dicsérünk és magasztalunk téged, atyám. Áljuk a szent nevedet, köszönjük a te terveidet és időzítéseidet az életünkben. Szólítjuk ezeket, szólítjuk az északi széllel a te dicsőségedet, szólítjuk a déli széllel az ellátást a szentek életében, a szolgálatok számára, a Jézus nevében. Megáldjuk mindazokat, akik a szívünk tápláján vannak. Megáldjuk a gyülekezet minden egyes tagját, hozzátartozóját, szeretteit, a Jézus nevében. És köszönjük, hogy a te féltő szereteted átüleli őket, atyám, és formálja az ő szívüket. A Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy Jézusért jöttem. Halleluja!
Halleluja!
De jó, hogy hétfő van megint. Szeretettel köszöntünk benneteket. Ha azt látjátok, hogy a pásztor sokat ásít, akkor nem azt jelenti, hogy álmos, hanem erős a kenet. És ma ilyen volt a dicséret. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik a testek helyreállításán, ízületekben van gyógyítókenet, és fülben tedd úr a kezed. Megjelent a ságvári újságunk, a címoldalon az anyagi forrásaink. Itt négy anyagi forrás van feltüntetve. A Szent Szellem azért már munkálkodott, mert Pesten is előhozta ezt a témát, hogy nem is ilyen terjedelemben. Egyrészt szükség van az anyagiakra a saját ellátásunk érdekében, de ugyanúgy szükség van a szolgálatok működtetéséhez is. Tehát vannak a saját magjaink, amit elvetünk, aztán vannak, amelyeket az elődeink vetettek el, és mi aratjuk le. Aztán a világ gazdagsága a Biblia szerint el van téve az igazak számára, és mi igazak vagyunk Krisztusban, és a negyedik az pedig visszakövetelni az ördögtől azt, amit ellopott. Második és a harmadik oldalon a szellemi ajándékok sorozat folytatódik. Ezt már ugyan hallottátok, de nem árt vissza emlékezésképpen ismét átolvasni, hogyha szükség van rá, akkor előveszitek és megnézitek. A hátoldalon két fontos téma van. Az egyik a tanítványképzés, és az Úr többféle módon figyelmeztetett, többféle módon hívta fel a figyelmemet erre, hogy ezzel a témával is kell foglalkozni, és hát én magam is ebben szinte a kezdettől fogva benne vagyok. Ebben is használ az Úr. És a segítők hivatala. Igazából nagyon kevés hely maradt ennek már a kifejtésére. Három ige szakasz felöleli a szolgálatoknak a teljességét. Az Efézusi levélben van benne az öt szolgálat, az öt pulpitus mögötti szolgálat. Aztán a római levélben és az első korintusi levélben pedig a segítő szolgálatok, amelyek épp olyan fontosak, mint a pulpitus mögötti szolgálatok. És itt már nem fér ki az ige, ide két igét mondok. Ez a két ige alátámasztja azt, hogy ugyanazt a jutalmat kapja a segítő, mint akit segít. Tehát aki odaáll egy pásztor mellé segítőként, oszlopként, az ige szerint ugyanazt a jutalmat fogja kapni, mint a pásztor. Máté 10:41-es.
Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi, és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi.
Amen. Amen. Proféta helyére behelyettesíthetsz más szolgálatokat is. És az 1 Sámuel 30-as, a 24-es versnek a második fele.
Sőt, inkább amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak is a része, aki a holminál maradt. Egyelőképpen osztozzanak.
Amen. Amen. Tehát itt egy más képhez kapcsolja. Elment egy hadsereg harcolni. A táborba ott maradt néhány katona őrizni. Többiek elmentek a csatába. És azt mondja ez a vers, hogy ők is ugyanazt a jutalmat kapják, mint akik elmentek csatába. Ezen a két versen megáll az a kijelentés, hogy ugyanaz a jutalom jár annak is, aki segítő szolgálatot tölt be, mint akit segít. Úgyhogy ez nem fért már bele. A vasárnapi tanításból, az előzőből egy világosságot kaptam. Ugye van az a történet, hogy Jézus kölcsön kéri a hajót, beszáll, onnan prédikál, és amit Jézus használ, a soha nem ingyen kéri. Mindig jutalmat ad. És amikor befejezte a szolgálatát, azt mondta halászoknak, hogy most menjetek be a mélyre, dobjátok ki a hálótokat. És tudjátok, mennyit fogtak? Szakadoztak a hálók. Bár előtte azt mondták, hogy Uram, hát egész éjszaka kint voltunk, és semmit nem fogtunk. Kérdés az, hogy hol haláztok, a sekélybe, vagy a mélybe? ha mi is belemegyünk az ige mélységébe, akkor nagyobbat tudunk halászni. Több kijelentést kapunk. És buzdítalak benneteket arra, hogy elmélkedjetek az igén. Mert nagyon sok rejtett kijelentés van ott még. Ha felszínesen halászunk, ha felszínesen vagyunk az igében, nem kapunk akkora világosságot, mint amikor elmélyedünk benne. Természetesen a füstösnek nem tetszik az, hogyha mi az igével foglalkozunk, és az igét tanítjuk. Ezt már tudjátok nagyon jól. És a pásztorok dolga az is, hogy a veszélyre figyelmeztessék a bárányokat. És ne lepődjetek meg, hogyha ságváron is netán rossz hírét halljátok a pásztornak. Úgyhogy nem kell ezeknek bedőlni. Illetve ilyenkor azt mondhatod nyugodtan, hogy hát nem kellene ezt az illetővel, a pásztorról megbeszélni. Az ördög szemét csípi az ige, még az igazság. Még egy megértést kaptam, úgyis közeledik a szüret, kapcsolódik hozzá. Amíg a szőlőfürt egyben van, nem látod, hogy mi van benne. De ahogy belekerül a présbe, és húzzák, húzzák még jobban, kibudjan a belseje. Ez történik a keresztényen is, amikor nyomás alá kerül. Valami nyomasztja. Úgy érzi, hogy megsértették, megbántották, és ezen elkezd rágódni, akkor kibudjon az a szellemiség, ami benne van, és nyilvánvalóvá válik. Addig is ott van, de nem látszik. A szőlőben is benne van a lé, de addig nem látszik, amíg nyomás alá nem kerül. Úgyhogy ez is egy igazság. Tehát, hogyha valakin nem látszik, vagy ha valakin egy idő múlva derül ki, hogy ilyen és ilyen szellemiséget hordoz, és ez megnyilvánul, ez azt is jelenti, hogy előtte is ott volt, csak nem volt nyomás, és nem préselődött ki ez az általában testi megnyilvánulás. Halleluja, dicsérjük az Urat! Akkor az igéhez folyamodunk, az igéhez fordulunk, mert a szellemi ajándékok 9. része következik, és a mai tanítás címe a nyelvek magyarázata. A kiejtés ajándékokhoz ugye 3 ajándék tartozik, a nyelvek nemei, erről tanultunk 2 hete, a nyelvek magyarázata, erről tanulunk ma, és a 3. pedig a következő héten lesz, a profécia ajándéka. A nyelvek magyarázata szintén egy szolgálati ajándékhoz kapcsolódó szellemi ajándék. A 3 kiejtés ajándék között különbséget kell tenni. A nyelvek nemei egy természetfeletti szólás ismeretlen nyelven. A nyelvek magyarázata egy természetfeletti szólás ismert nyelven, és a profécia úgy szintén egy természetfeletti szólás ismert nyelven, tehát anyanyelven. Az első pontunk fogalom meghatározás. 1. Korintusi levél, 12. fejezet 10. verse.
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata.
Amen.
Amen.
A nyelvek magyarázata egy olyan természetfeletti ajándék, ami a Szent Szellemtől jön, és megmutatja az értelmét és a jelentését az elhangzott nyelvek nemeinek. Ez nem a nyelvek nemeinek a fordítása, hanem a magyarázata. A Szent Szellem mutatja meg a magyarázónak, hogy mi hangzott el. Ezért nem fordításról beszélünk. A nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata, és egyáltalán a nyelveken szólás nem tanulható meg, mert a Szent Szellem adja a szótagokat a számba. Voltak olyan új szentek, amikor először elkezdtek imádkozni nyelveken, utána azt kérték, hogy pásztor, ezt írd le, hogy megtanuljuk ezt az imát. Nem értették még, hogy a Szent Szellem mindenkinek másképp adja a szótagot. A nyelvek magyarázatának a célja az, hogy az elhangzott különböző nyelvek nemeit érthetővé tegye, és ezáltal a gyülekezet épüljön. Én még közel 20 évvel ezelőtt Pesten, a pesti gyülekezetben láttam ilyet. Akkor a csepeli munkásotthonban voltak az alkalmak, a pásztorok a színpadon ültek, és egyszer csak valaki felállt, nyelveken szólt, leült. Fölállt egy másik, elmondta magyarul. Tehát én láttam működni ezt az ajándékot. Ez a legkisebb ajándék, mert egy másik ajándéktól függ a működése. Ha nem működik a nyelvek nemei, ha valaki nem szól nyelveken, akkor nincs szükség a magyarázatra. Egyébként azért szükséges a magyarázat, hogy a gyülekezet megértse, hogy Isten mit üzent azon keresztül, akinél megnyilvánult a nyelvek nemeinek az ajándéka. Ez a proféciához hasonlatos, mert a mennyből egy üzenet nem érthető nyelven. A magyarázó pedig ugyanúgy megkapja szellemből, tehát nem fordítja, mint ahogy az angol fordítjuk magyarba, hanem megkapja szellemből, és ő magyarul mondja ki. Második pontunk. Természet feletti magyarázat. A kiejtés ajándékok mind hit által működnek, de több hit szükséges a profétáláshoz, mint a másik kettőhöz. A nyelvek nemeihez és a nyelvek magyarázatához. Ugyanis a profétának egyedül kell szólnia, míg a másik két ajándék egymásra is támaszkodhat. Olvassuk az 1 Korintus 14.5-öt.
Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, hogy profétálnátok. Mert nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.
Ez azt jelenti, hogy a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata együttes működése egyenértékű a proféciával. Hogyha azt mondjuk, hogy a nyelvek nemeinek az értéke 10 forint, a nyelvek magyarázatának az értéke 10 forint, akkor gyakorlatilag a profécia 2-10 forintos érmével azonos. Az egyik megnyilvánulás két ajándék által történik, míg a profécia az egy ajándék által. A nyelvek magyarázata nem olyan fordítás, mint amikor egy idegen nyelvből magyarra lefordítunk valamit. Ez egy Istentől jövő kiejtés a proféciához hasonlatosan. Külön kapja az ihletést a nyelvek nemei, és külön kapja az ihletést a nyelvek magyarázója. A két szólás nem mindig azonos hosszúságú, mert az érthetőség a lényeg. Van, amikor egy dolgot, hogy jobban érthető legyen, az ember több mondattal írja körül. Ugyanazt leírja, és elmondja más szavakkal. Tehát nem feltétlen fontos, hogy a nyelvek némelyinek a hosszúsága megegyezzen a magyarázatnak a hosszúságával. Könnyen előfordulhat az is, hogy a nyelvek magyarázója, akinek működik a magyarázat ajándéka, egyszer csak proféciával folytatja. Tehát átcsap a nyelvek magyarázata proféciába. Ennek az ismertető jele az, hogy a proféciánál sokkal nagyobb hatalommal és nagyobb kenettel szól. A harmadik pontunk, személyes ima életben. Első Korintusi levél, 14. fejezet, 13-tól 15-ig.
Azért, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemben imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen. Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is. Énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is.
Amen. Nekünk kérnünk kell a szellemi ajándékoknak a működését, ezt olvastuk korábban. Ugyanígy kérhetjük a nyelvek magyarázatának az ajándékát. És hogyha ezt megkapjuk, akkor megértjük azt, hogy a saját ima életünkben mi hangzott el nyelveken. És hogyha megtudjuk, hogy mit imádkozunk, ez hatalmas épülésünkre lehet. De hozzáteszem, hogy nem kell minden nyelveken szólást az elménkkel megérteni. Amit Isten szeretne tudatni velünk, azt a magyarázat ajándéka által megmutatja. Egyébként is az 1 Korintus 14.2 azt írja, hogy Isten érti a titkos angyali beszédünket. 1 Korintus 14.2.
Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Mert senki sem érti, hiszen a szellem által szól titkokat.
Amen. Amen. Ez annyira titkos és kódolt nyelv, hogy magunk sem értjük, más ember sem érti, kivéve ha a nyelvek magyarázatának az ajándékát meg nem kapja, és a leglényegesebb dolog, hogy nem érti az ellenség. Egyedül Isten érti. Alaphelyzetben úgy imádkozunk, hogy Jézus nevében, Atyám, eléd jövök ezzel is ezzel. Tehát amikor magyarul imádkozunk, akkor Jézus nevében imádkozunk. Amikor nyelveken imádkozunk, akkor az imánk egyenesen a trónterembe kerül. Mert a Szent Szellem adja a szavakat a szánkba, és nem szükséges, hogy Jézus azt megszépítse, vagy kiigazítsa, ha netán rosszul imádkoztunk a saját elménkből. Ez az ajándék is akkor működik, bármint a nyelvek magyarázata, amikor a Szent Szellem akarja. Ennek az ajándéknak a működése kezdődhet úgy is, hogy nyelveken imádkozol, és közben átváltasz magyar nyelvre. Vagy a nyelvek imájába beszúródik egy-két magyar szó. És ha figyeltétek, előjárunk Erzsébet imájában, nagyon sokszor benne van néhány magyar szó. Ilyenkor a nyelvek magyarázatának az ajándéka lép működésbe. Következő igénk, 1 Korintus 14, 18-tól 19-ig.
Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többet szólok nyelveken, de a gyülekezetben inkább akarok 5 szót szólani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem 10 000 szót nyelveken.
Amen. Amen. A nyelvek nem egy prédikáló ajándék. Pál ezt mondja magáról egyébként, amit most olvastunk. Ezért a gyülekezetben inkább a pásztorok értelemmel szólnak. Magyar nyelven szólnak. De hogyha valakinek buzog a szívén a nyelvek imája, magában a helyén csendesen imádkozhat. És ezt teszitek ti is egyébként. Amikor a bevezető ima történik, vagy gyógyítósor van, mert a nyelvek imája fontos, de egy gyülekezeti alkalomnak a legfőbb célja a szellemi tápláléknak az átadása. És az nem történhet nyelveken, hanem magyarul a tanítás vagy a prédikáció által. Tehát mindennek megvan a helye, a módja. Kenneth Hagin egy bizonyos idő után utazó szolgálatot látott el, és amikor elment szolgálatba, akkor megkérdezte az urat, hogy uram, ez az összejövetel, ez milyen céllal legyen? Gyógyító összejövetel, ima összejövetel, dicsérő összejövetel, sokféle célja van egy összejövetelnek. Természetesen, amikor egy ima összejövetelén vagyunk, úgy, mint ugye a Pesti Ima konferencián, akkor ott nyelveken beszélünk, és nyelveken szólunk, és nyelveken imádkozunk. Itt is imádkozunk valamelyes nyelveken, mert amikor az imakéréseket tárjuk a trón elé, akkor mindannyian nyelveken imádkozunk. Tehát csak azt szeretném, hogy lássátok, hogy a nyelvek imája fontos, de a szellemi táplálékot, a tanítást azt magyar nyelven kell átadni. Negyedik pontunk. Nyilvános szolgálatban. 1 Korintus 14, 27-től 28-ig.
Ha valaki nyelveken szól, kettő, vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után, és egy magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, hanem magának szóljon, és az Istennek.
Amen. Egy alkalom során, hogyha működésbe lép a nyelvek nemeinek az ajándéka, akkor legfeljebb három hívő szolgáljon ebben az ajándékban. Pál viszont arról nem ír, hogy mennyit szólhatnak a hívők. Tehát a mennyiség az nincs szabályozva. Természetesen ez a három személy sorban egymás után szóljon, akár többször is, de ez a három személy ne egyszerre imádkozzon. Ne egy időben egymásra imádkozzon, mert akkor abból zűrzavar lesz. És ha már szólt három, akkor a negyedik ne csatlakozzon hozzá. Hogyha valamit még Isten szelleme el akar mondani, akkor meg tudja tenni a három szólón keresztül is. És akik szóltak a nyelvek nemei által, azokat egy személy magyarázza meg, akinél működik a nyelvek magyarázata. A magyarázó lehet más személy, gyülekezetben bárki, aki ezt az ajándékot megkapja, vagy pedig a három közül valamelyik. Pál itt fedi a gyülekezetet, hogy a magyarázatban ne versenyezzenek. Tehát ezért csak egy magyarázó legyen. Még egy gondolat, amit a vers végén olvastunk, hogy ha nincs magyarázó, akkor ne szóljon nyilvánosan senki a nyelvek nemei által, hanem csak magában imádkozzon nyelveken. Mert hiába szólna, hogyha a gyülekezet semmit nem ért belőle, mert nincs, aki megmagyarázza. Ötödik pont, isteni rend. Az első korintusi levélben a 14. fejezet a kiejtés ajándékokat taglalja. Elsőként olvassuk az 1 Korintus 14.40-et.
Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.
Amen. Amen. A szolgálatunkban rendnek kell lennie, hogy a Szent Szellem tudja mozdulni. Mert különben a Szent Szellemet le lehet blokkolni, le lehet állítani sajnos. És az 1 Korintus 14.33-at olvassuk. 1 Korintus 14.33.
Mert az Istene nem az űrzavarnak, hanem a békességnek Istene, amiként az a szentek minden gyülekezetében van.
Amen. Ez egy jó ige, mert megmutatja azt, hogy Istennél nincs zűrzavar. Istennél rend van és békesség. Pál arra utal itt, hogy a kiejtés ajándékok körül olykor zűrzavar támad a gyülekezetben. Ugyanis az ajándékok helytelen használata miatt az emberek képesek összezavarodni. Pál a levelében szabályozza a természetfeletti kiejtéseknek a működését. Hogyha megtanuljuk, hogy hogyan maradjunk szellemben, ha megtanuljuk, hogyan járjunk az ige szerint, akkor nem lesz zavarodottság a szolgálatban. És a rend, a gyülekezeti rend egy jó benyomást tesz azokra, akik újként jönnek el, vagy vendégek látogatnak el a gyülekezetben. Mert azt fogják mondani, hogy itt milyen jó. De ennél is fontosabb az, hogy ne szomorítsuk meg a Szent Szellemet. Efézus 4.30.
És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meglettetek pecsételve a megváltás napjára.
Amen. A Szent Szellemet meg lehet szomorítani. Épp úgy, mint az egyik ember a másikat. A Szent Szellemnek egy nagyon érzékeny lelke van. És hogyha nem engedik meg a hívők a Szent Szellemnek a megnyilvánulásait, ez főképp ugye a vallásra jellemző, akkor a Szent Szellem megszomorodik, és azért nem érezni Isten jelenlétét egy vallásos közegben. Továbbá vannak esetek, amikor megzavarják az alkalmat, és a Szent Szellem ilyenkor megszomorodik. Amikor a nyelvek nemeinek az ajándéka működésbe lép, akkor a nyelvek magyarázójának már rá kell hangolódni a Szent Szellemre, hogy Isten őt használhassa. Természetesen semmit nem kaphatunk Istentől, hogyha nem hangolódunk rá. 1 Korintus 14.26.
Hogy van hát, atyám fiai, mikor egybegyűltök, s kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelve, magyarázata, mindenek épülése legyenek.
Amen.
Amen.
Ami a Szent Szellem által történik, az építeni fog, erősíteni, ösztönözni, és áldás lesz a számodra. Így lehet megkülönböztetni, hogy jó helyről van, vagy rossz helyről valami. Egyébként is a szellemi megnyilvánulásokat mindig meg kell ítélnünk. Azt mondja a Biblia, hogy ami jó, azt megtartsátok, többit azt vessétek el. Tehát, hogyha megítélünk egy szellemi megnyilvánulást, akkor ha az jó, elfogadjuk, ha nem, akkor visszautasítjuk. Minden szellemi ajándék az egyszerű hit által működik. A sorozat elején tanultunk a speciális hitről is, ami egy ajándék, de most az egyszerű hitről van szó. Márk 9.23-at olvassuk el.
Jézus pedig mondanék ki, ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.
Amen. Tehát, hogyha te hiszel az egyszerű hiteddel, akkor minden lehetséges neked. És a tegnapi tanításban is azt hangzott el, hogy a mustármagnyi hit elegendő ahhoz, hogy eredményeket érhess el. Csak használni kell. Nem szabad elásni, mint a talentumot. Nekünk tisztelettel kell járnunk az Úr előtt, és meg kell hívni a Szent Szellemet, hogy vegye részt a szolgálatunkban. Bármit is teszünk. Bármilyen szolgálatról van szó. Vagy egyszerűen csak nekiálló tanítást írni. Vagy elmékedni az igén. Akkor a Szent Szellemet meg lehet hívni. Legyen ott és segítsen. Alleluja. Ez egy kicsit rövidebb tanítás volt, mert ennyi anyagban hozzá, de az Úr gondoskodott egy kiegészítő üzenetről. Ezt május óta itt hordom a táskámban. Most jött el az ideje, hogy beleférjen. Ugyanis a szíveteken kérdésként merül fel a tizednek a témája. És a Szent Szellem ezt hozta és mutatta, és szépen összeállítottam egy rövid anyagot. Először is úgy kezdeném. Isten sohasem akar semmit elvenni az ő népétől, hanem meg akarja sokszorozni azt, ami van. És Isten mindig az áldozat mértékére tekint. Ez azt jelenti, példával alátámasztva, egy jómódú ember, ha 5000 forintot tesz a persejbe, akkor az nem képvisel olyan áldozatot, mint aki szűkább körülmények között él. Tehát az áldozatnak a mértékét az határozza meg, hogy mennyiből adakozik az illető. Példabeszédek 11-24-es verset nézzük meg.
Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik. És van, aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.
Amen. Tehát, azt mondja az ige, akinek van megértése és van hite, az anyagiak elvetésében. Minél jobban adakozik, annál jobban gyarapodik. És ez az ige támasztja azt, hogy Isten sohasem akar elvenni semmit. Ő meg akarja sokszorozni. Május hónapban a pesti tanításban kétszer is szerepelt a tized kérdése. Benne volt az ábrahami áldások tanítássorozatban, és egy másik esetben, amikor egy bizonságtevő azt mondta, hogy ő a pásztoráltól soha nem hallotta azt, hogy mi az, hogy tized. Az ábrahami áldásokkal kapcsolatosan tudni kell, hogy Ábrahám a törvény előtt 430 évvel fizetett tizedet. Jákob úgy szintén, és az új szövetségben, a zsidó 7-8-as versben megtaláljuk az igényt.
És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, akiről bizonyságot tesznek, hogy él.
Amen. Amen. Aztán a Kenneth Copeland május 7-i napi tanításában szintén a tizedről van szó. Az a bizonyságtevő, aki soha nem hallott a tizedről, gyakorlatilag a pásztor megfosztotta őt az áldástól. Kenneth Hagin is hasonlóképpen járt, nem mert a tizedről tanítani. Mert a pénz az egy kényes dolog. Isten elvitte más irányba, átadta a gyülekezetét, de szólt a szívéhez, hogy menj vissza, és tanítsd meg a gyülekezetet a tized fizetésre, mert meglopta őket az áldástól. Mi a tized fogalma? Az, hogy a 10% az Úré. Minden növekmény, ami hozzánk érkezik, az az Úré. Ez alatt értendő a fizetés, a nyugdíj, a maszek munka, termés, állatoknak a hozama, például tojás. Bár ez utóbbi a termés és az állatoknak a hozama az kiváltható pénzben. Az Ószövetségben törvény kötelezte az embereket, hogy a papnak adják oda a jövedelmüknek a tizedét, a 10%-át. Az Új Szövetségben a hálánkat fejezzük ki a szívünkből. Tehát amikor tizedet adunk az Úrnak, akkor a hálánkat fejezzük ki. És áldást fogadunk ennek fejében. Malakiás 3-ban a 10-től 12-ig a tizedfizetés 7 áldását találjátok meg. A tizedet az Úr rendelte el, és nem a Krisztus szeretete egyháznak a találmánya. A tized célja a szolgálatoknak a működtetése. A mi egyházunkban minden pásztor önkéntes. Az is igaz, hogy az evangélium ingyen van. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. De a szolgálatoknak vannak költségei. A világban a hivatalok működtetésére adót vett neki. És ezáltal működik az önkormányzat, meg a országos vezetőség. Isten a szolgálatok működtetésére a tizedet rendelt el. Van, aki tévesen értelmezi, hogy, és volt ilyen a ságbani gyülekezetben is, hogy én azért nem járunk gyülekezetben, mert nem tudok tizedet fizetni. A szellemi táplálék, a tanítás az ingyenes. Annyira ingyenes, hogy az internetről is ingyenesen letölthető, akár a pesti, akár a ságmáni tanítás. És a zsidó 10-25 azt mondja, hogy el ne maradjatok az egyben gyülekezésektől. Izsák odavetett, ahova Isten mutatta, és százszoros adatást nyert. A tizednek is megvan a helye. A tizednek az a helye, ahol felveszik a szellemi táplálékot. Erre néhány igét elolvasunk. Igazából úgy működik a gyülekezet, mint a réten a nyáj. A pásztor és a bárányok között van egy kölcsönös ellátás, egy kölcsönös gondoskodás. Ennek mintájára működik a gyülekezet. Galata 6:6.
Aki pedig az igére tanítatik, közölje minden javát tanítójával.
Tehát a nyáj kap egy szellemi táplálékot, és ennek fejében a szíve szerint, nem kényszerből, támogatja a szolgálatot. 1 Korintus 9-es, 11-es.
Ha mi néktek a szellemieket vetettünk, nagy dologé, ha a testi javaitokat aratjuk.
Ez is a kölcsönös ellátásról szól. Tehát a szolgálat vezetője veti a szellemi táplálékot, átnyújtja a szellemi eredelt, és az anyagi javakkal pedig a gyülekezet megáldja őt. A 14-es verset olvassuk hozzá még.
Ekképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek.
Egyértelmű, azt hiszem ez is. És az 1 Timóteus 5.17 és a 18.
A szolgálatukat jól betöltő presbiterek kétszeres megbecsülése legyenek méltók, főképpen akik az ige hirdetésben és tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga jutalmára.
Aki szolgál, méltó az adományra, méltó a bérére. Tehát a tizednek a helye az igék értelme alapján látható, hogy ahol felveszünk a szellemi táplálékot, oda fizetjük a tizedet, ez nem más, mint az ott hely. Fizikailag a pásztornak adjuk, az ő perseibe helyezzük a tizedet, de gyakorlatilag az Úrnak adjuk, az Úr szolgálatára. Mert a pásztor ezt a szolgálatra fordítja. És sokszor kiegészítik a pásztorok még. Hála és dicsőség Istennek, példákat lehet mondani arról, hogy több testvérünknek van komoly megértése a tized fizetésből. Van olyan, aki nem tud rendszeresen gyülekezetbe járni, de elküldi a tizedét, mert ő áldott akar lenni. És tudja, hogy fontos, hogy a szolgálat működjön. Van olyan pásztortestvérünk, aki a tizedét megosztja, fizeti a helyi gyülekezetbe, és a másik részét pedig elküldi annak az internetes szolgálatnak, ahonnan tanításokat tölt le. Egy biztos, hogy Isten csak a vetést tudja megáldani. Ha tavasszal kiskertben ne vetünk semmit, akkor nem is fogunk semmit sem betakarítani. Tehát ez volt a tized, de az 10%. Ja, még egy példát mondok. Van olyan, aki a kisgyermekének a családi pótlékjából fizet tizedet, hogy a gyermek áldott legyen. A tized felett, hogyha szükségét látjuk, hogy valakinek segítsünk, az adakozás. Tehát van a tized, és a tized felett pedig az adakozás. El kell jutni arra szintre, hogy meglássuk azt, hogy amit a felsejbe helyezünk, az nem kiadás, hanem befektetés Isten királyságába. És a befektetés az mindig kamatozik. Természetesen vetni is hittel kell. Amikor erre járt a tanító, gyakran levittem a vasútállomásra, megvásároltam a jegyét, azzal a hittel, hogy amikor nekem kell szolgálati útra mennem, akkor Isten betölti az én szükségemet. Tehát visszafordul az én vetésem. Az is előfordulhat, hogy a szentek nem tudnak mindenhova elmenni. De viszont az adományukkal, a támogatásukkal el tudják küldeni a szolgálókat olyan helyekre, ahova mi nem juthatnánk el. És itt szeretném megemlíteni például, hogy megfogant a szívemen az, hogy a szolgálatát a gyülekezeti pénzemből támogathatnánk, hogyha egyetértetek ezzel. Mert akkor mindenkinek a vetése benne van, és mindenki részesen lesz ennek az alatásnak. Egy másik fontos dolog, hogy pénz nélkül soha ne indulj el. Soha nem lehet tudni, hogy Isten mikor akar használni. Mikor kell valakit kisegíteni, vagy mikor találkozol egy kórdussal, akinek kenyére lenne szüksége. Hogyha áldás ér, akkor ne felejtsd el kifejezni a háládat az Úr felé. 5 Mózes 16-17.
Mindenki az ő képessége szerint adjon, az Úrnak, a te Istenednek áldása szerint, amelyet áld néked.
Amen. Tehát, hogyha egy áldás ér, akkor a tizeddel ki tudod fejezni Isten iránt a háládot. És lapozzunk el az 5 Mózes 8.18-hoz. Fel kell ismernünk, hogy mi a mi erőnknek a forrása. Honnan van a mi erőnk?
Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.
Amen. Nem szabad megfeledkezni arról, amikor fizetést kapsz, hogy Isten adta az erőt, hogy tudjál dolgozni. Nem szabad megfeledkezni arról, amikor a nyugdíjat veszed fel, hogy az Úr adott erőt, hogy több évtizeden keresztül dolgozhassál. És a tizeddel tudjuk a hálánkat Isten felé kifejezni. Természetesen ehhez el kell jutni egy igei szintre, egy megértésre. Kezdetben én is elmentem a perseim mellett, hogy ez nem nekem van kirakva, ez a többiek majd tesznek bele. Én is így kezdtem. De azt hiszem, mindenki így kezdi. De amikor megjött a megértés a szívemre, onnantól kezdve, ahogy megjött a jövedelem, megjön a heti tized, a 10%-át elkülönítjük egy külön dobozba, és amikor megyek Budapestre, én a tizedemet oda viszem. Tehát az a tized, amit ti adtuk az Úrnak ebbe a perselybe, abból is kerül Budapestre. Mert bizony ott is vannak komoly szolgálati költségek. Igaz, hogy az evangélium ingyen van, de vannak költségek. Terem használat, fűtés, nálunk teremmér van. Utazási költség, telefonköltség, nyomtató, egyéb internet, vannak költségek. Egy másik példával, ha éljek, a nyimi szentek, amikor tesznek a nyimi persenyben, abból a pásztortársam a tizedét ide helyezi, mert ez az anyag gyülekezete, és az itt befolyt pénzből a 10%-ot én viszem Budapestre. Meg még a nyugdíjomból. Emlékeztek rá, hogy amikor volt kertetek, földetek, és krumplit termeltetek. Gyerekkoromban a vető krumplit külön tettük. Nem volt szabad megenni. Tudod miért? Mert nem lesz mit elvetni. De körülbelül ilyen a tized a számomra. Vetőkrumpli. Nem szabad hozzányúlni. Az elbeszélésekből tudom, hogy a kézi alatásnál minden tizedik kéve a papé. Minden tizedik zsák krumpli a papé. Ugye? De az törvény volt. Nem szívből adták. Hogyha szeretnétek ebben a témában tájékozódni, elmélyülni, a ságvári tanítások között van egy hosszú sorozat, a gazdagság lelőhelye. 2012. szeptember 24-től 2013. január 21-ig. A ságvári újságban pedig 2012. 7. hónaptól 2013. 11. hónapig Áldás özön címmel. Kenneth Hagennek van egy könyve, Bibliai kulcsok az anyagi jóléthez. A pénzügy területén sajnos vannak véleértések. Szántódon tanítottam 15 évvel ezelőtt. A tizednek a 7 áldásáról. És az egyik vallásos testvér asszony a végén fölpattant, és azt mondta, hogy ebben az egyházban mindig a pénzről van szó. És tudjátok, hogy a Szent Szellem adta a szavakat a számba, mert nem így gondoltam ki, és azt válaszoltam, én most nem a pénzről tanítottam, hanem a te áldásodról. A másik pedig az, hogy mire költi a pásztor a pénzt? Miután én behelyezem a Persejbe a pénzt, Pesten, onnantól kezdve semmi közöm hozzá. A pásztorunk felel Isten előtt azért, hogy azt mire használja. Egyébként a felsorolt célokon túlmenően van, amikor szenteket kell támogatni. Tehát amikor a Szent Szellem mutatja, akkor a pásztornak van mihez nyúlni. És aki szükségben van, akkor megvan az anyagi forrás. Tehát nincs elpecsérelve, mert én magam is arra figyelek, arra vigyázok, hogy ez mindig nemes célokat szolgáljon. Úgyhogy én szeretném Isten előtt a minősítésemet megtartani, és erre mindig figyelek, hogy meg tudjuk állni Isten előtt, hogy azt a pénzt mire használtam. Ha van kérdésetek ezzel kapcsolatban, akkor inkább beszéljük meg, ne úgy menjetek haza, hogy itt ott kérdés, mert jó tisztán látni. Tehát ezért mondtuk azt, hogy hitben kell adakozni, és nem kényszerből. Azon áldás sincs. Én hiszem, hogy ez az üzenet is segített a számotokra világosságot önteni, és növekedett a világosságotok ebben a témában.
Miért tudjátok pásztorunknak az egészséget? Mi a valóban dicsőség az Úrnak, és egy imád kérnék szépen, egy közös imád érte, mert most láthatjátok a példát, hogy az ördögnek milyen munkája vannak. Meg akartak fosztani az áldott testvéreket attól, hogy ő átadja ezt az üzenetet. Tisztek azt, hogy az ördög, meg minden ereje nem van semmisítve.
Amen.
Emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk embereknek Jézus nevében. Emeljük fel a kezünket. És eléd állunk, mennyei Atyám Jézus nevében. A drága mennyei trónod el Jézus nevében. Felemeljük a pásztorunkat. És megparancsoljuk az ördög minden erejét, hogy hagyja el az ő testét, megparancsoljuk az ő testében levő tüneteket, hogy hagyja el az ő testét Jézus nevében. Az ördögnek ő benne nincs semmilyen az ellenségnek. Megparancsoljuk, eltiltjuk, hogy az ő testében a drága Úr Jézus vére van. Az ő vére folyik, és minden napon megtisztítja az ő életét Jézus nevében. Megújulnak minden napon a sejtjei Jézus nevében. Elátkozzuk a betegséget Jézus nevében. Köszönjük a drága Úr Jézusnak, hogy a kereszten elvégezte ezt a munkát, és ebben az ő gyógyulását is elhordozta. Az ő sebeiben ő gyógyulás nyert Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, megálljuk a drága szent nevedet, ami által minden napon hatalmat veszünk. Az ördögöt a talpunk alatt tartjuk Jézus nevében. Ó, mennyei Atyám, hatalmas a drága szent. Köszönjük, mennyei Atyám. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy a hitünket használhatjuk. És hiszük azt, hogy növekedik a pásztorunk is olyan új szellemben, hogy eljut a, hogy meg tudja ragadni a teljes gyógyulását Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, megáldjuk az ő életét, és nem engedjük az ördögnek, hogy félretegye az útból, hogy ne tudja az evangéliumot hirdetni. Nem engedjük ezt, drága mennyei Atyám. Az Úr Jézus az Úr a mi életünk felett, és az ő élete felett is Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk, mennyei Atyám, Jézus nevében. Amen.
Amen. Addig is kihirdetem, hogy a gyógyulásomat én átvettem már a fejem tetejétől a lábam ujjáig, és meglesz nékem, amit mondtam. És a valóságban jövetelnek, kitűzem a szombati dicsőséges konferenciát.
Ó, drága mennyi Atyám, köszönjük a drága szent erődet, a drága szent kenetedet, ami eltárolódik ezekbe a kelmékbe Jézus nevében. ahogy Pál testéről elvitték a kenetes keszkenőket Jézus nevében. A betegekre tették és meggyógyultak, mert a kenet kiárad. Hisszük, hogy ezekből a drága zsebkendőkből, kenetekből is kiárad a szent kenet, és meggyógyítsa a testeket Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyán, köszönjük ezt a hatalmas természetfeletti erőt, amit rajtunk keresztül szolgáltat Jézus nevében, akár a zsebkendőkben, akár a kézrátételnél Jézus nevében. Köszönjük ezt az erőt, ezt a kenetet, köszönjük, mennyei atyám, hogy hordozhatjuk ezt Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk és gyógyulászolunk minden drága testfelet Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk Jézus nevében. Amen.
Amen. Amen. Szemben van a gyógyító kenet, vagy itt a szent gödörben. Halleluja!
Halleluja!
Áldás az orrátok!